Különleges utak, sorsok teljesítmények, hivatások, szenvedélyek, sikeres elismert emberek az élet meg annyi területéről. Egy valami mindannyiukat összeköti, a dzsúdó. Vajon ez a titok? Ez a Dzsúdó Info podcastje, ami összeköt. Az Ami Összeköt mai vendége annak idején valósággal berobbant a sportágba. Ifjúsági korú dzsúdósként ő nyerte az első felnőtt Európa-bajnoki érmeinket. Sikereire a hazai sportrajongók is felfigyeltek, igazi különlegesség volt akkoriban a 80-as évek végén a női küzdősportolók térnyerése. Ő maga úttörő szerepet játszott ebben, ám amilyen gyorsan sikeressé vált, olyan hamar el is tűnt a sportágból. 20 esztendősen hátat fordított a dzsúdónak. Sportolóként bejárta az országot, Pécsről indult, de élt Debrecenben, majd a fővárosban is, ám otthonát végül a trianoni határokon túl Marosvásárhelyen találta meg, ahol napjainkban biológusként dolgozik. Környezetében sokan éveken át nem is tudták róla, fiatalon mit tett le az asztalra, ezzel még saját gyermekének sem dicsekedett. Megkeresésünkre azonnal igent mondott, s amint a beszélgetésünkből is kiderül, a szívében ma is dzsúdós egy kicsit. Az Ami Összeköt mai vendége Parrak Katalin. A tizenéves lányok közül akkoriban kevesen választottak maguknak küzdősportot, nem?
Igen, nem volt olyan jellemző. Ez ilyen több összetevős dolog volt. Én szerintem félig fiúnak születtem, biztos ez is benne volt, mert mindig a fiúkkal játszottam. Mindig karatézni akar. Ez volt az igazság, hogy az nekem így akkor nagyon menő volt, és akkor Pécs mellett a szüleimet kihelyezték dolgozni, egy, most már Selje, most már város, akkor még község volt, és akkor én ott mindig nagyon szerettem volna valami karatét csinálni, mert az olyan menőn hangzott, és akkor azt hiszem, amikor harmadikos voltam, akkor kerültünk vissza Pécsre, és akkor közben délután jártam iskolába, és akkor nem volt semmire lehetőség. És az én nagyapám Horváth Géza, ökölvívó mesteredző, egész egyszerűen az volt, hogy ott a szüleim keresgéltek, mert mit csináljanak egy kisgyerekkel, és hát akkor a boxolók és a dzsúdósok egy helyen voltak. Hát jó lesz neked az is alapvetően, tehát hogy azért elég így kerültem oda, hogy kicsit véletlen is volt benne, aztán jó lett az nekem, úgyhogy és akkor már ott ragadtam, és nagyon-nagyon megszerettem akkor. Ki se lehetett dobni, tehát nálunk ez ilyen családi botrány volt, hogyha a születésnapomat tartotta a család, és mindenki ott volt, én negyedikes koromban is elmentem edzésre, tehát ez úgyhogy nem volt benne kérdés, hogy én mit választok, a szülinapi ajándékot vagy az edzés.
15 évesen már felnőtt magyar bajnok voltál.
Én mindig szoktam nevetni, hogy én hál' Istennek az internet előtti időkből kezdtem, tehát nagyon kevés dolog található fenn rólam. Én 14 éves voltam, akkor volt egy érdekes történet, 86-ban, hű, most a koromat is elállom gyorsan, de hát azt hiszem, hogy ez nyílt titok egyébként is. Felnőtt válogatott már volt, és akkor építgették az utánpótlást, mert hogy akkor abban az évben lett volna junior Európa-bajnokság is, meg felnőtt VB is. Akkor volt egy olyan figura, hogy nem volt elég, a junior korosztály nem volt elég erős, és akkor a serdülő ifi junior is versenyezhetett. Volt három ilyen válogató verseny, amire azt mondták, hogy aki ott nyer, vagy a legjobb lesz a három válogatón, azt viszik a junior Európa-bajnokságra. És hát én mindig nagyon haragudtam, mert a lányoknak ilyen a kisebb korosztályban nem nagyon voltak országos versenyek, és a körzetieket már nagyon untam, és akkor elmentünk ezekre, és persze hát na, próbálkozzon a gyerek címmel, de hát akkor mind a hármat megnyertem. Tudom, ott voltak nagy-nagy csaták, Ángyás Emiliával, ő volt akkor a juniorban a legjobb, és akkor hát az egy nagyon nagy dolog volt számomra, amikor Spariba egy Spartakusokat meg lehetett verni. Elnézést Emiliától, hogy visszamenők, de hát nekem még kisgyerekként. És akkor együtt készültünk a felnőttekkel, ők a VB-re, mi a junior EB-re, és akkor kiderült, hogy nincs elég pénz arra, hogy mind a két csapat utazzon, és akkor mondták, hogy na, akkor juniorokat kiejtik. És akkor persze Kajdi Zoli, aki akkor volt a junior szövetségi kapitánya a lányoknál, hát azt mondta, hogy nehogy már a juniorok ennyit készültek, és ott az edzőtáborban összemérték a két csapatot, aki utazott volna felnőttbe, meg aki juniorba, hogy hát azért mégis legyen egy verseny. És akkor igazából Gyula Kati volt az, aki utazott volna a felnőtt VB-re, és volt 10 meccsünk, én halálra rémülve, de azért a 10-ből 8-at megnyertem, tehát én már 86-ban, 14 évesen kim voltam a felnőtt VB-n, és akkor nyertem a magyar női judónak az első meccset egyáltalán világbajnokságon, és azzal a 8 közé kerültem, hát az akkora volt, hogy nem tudom, 14 évesen, hogy lehetett akkora mellényt elviselni, mert ez igazából így utólag így jön le, és akkor utána persze, hogy 15 évesen, ezek után már engedtek indulni a felnőtt magyar bajnokságon, és én, és nekem szerintem minden más mellett az egyik nagy büszkeségem, hogy abban az évben 3 magyar bajnokságot nyertem, az ifit, a juniort és a felnőttet, ezt úgy ott tartom a szívem közepe eredmények között.
Ha egy évvel előre megyünk, akkor pedig egy olyan eredmény született, ami szintén különlegesség volt a magyar judósportban, hiszen a nők közül elsőként szereztél Európa-bajnoki érmet.
Igen,
Ugye
igen, ez egy,
ezekben.
sőt, helyezés is, tehát még helyezés sem volt előtte, úgyhogy ez úgy egy szép emlék volt, de hát az az igazság, amikor ez az érem ezüst, tehát mindig is eladnám bronzérmekért, tehát aki volt judóban ezüstérmes, az tudja, hogy az a legrosszabb dolog a világon. Persze szép emlék, de mindig ott van benne az a kicsi, keserű pirula, hogy az utolsó meccs az nem úgy jött össze, hogy az ember akkor már szerettem volna, persze, hogy nem ilyen elvárásokkal utazott ki az ember 16 évesen.
1988 judóban egyébként is egy különleges év volt, hiszen a nők, még ha csak bemutató számként, így idézőjelben mondom, de az olimpián is szerepelhettek. Nálatok ez szóba jött, hogy esetleg?
Jaj, ezeket a kérdéseket nem
No.
szeretem, mert ugye amikor jön egy fúró, egész egyszerűen mehetett, hogy ő meg voltam hívva, csak egyszerűen azt mondta a Magyar Olimpiai Bizottság akkor, hogy az ilyen sétafikáló utazóknak nem fizeti az útját. Úgyhogy itthonról néztem én is a Szóló Olimpiát sajnos, pedig azért az nagyon jó, az egy bemutató volt akkor még, tehát nem lehetett kimenni, úgyhogy minket nem
És
engedtek.
egyetlen magyar sem indultatta.
Egyetlen nő, a fiúk kint voltak abban az évben, de a lányok itthon maradtunk mindig.
És a súlycsoportodban hogy alakultak a meccsek?
Nem emlékszem rá, nem tudom. Lehet, hogy akkor figyeltem, de nem nagyon ragadtak. Szerintem 52 kilóba akkor Rendül nyert, de nem vagyok benne biztos, mert utána ő nyerte, és mintha ő lett volna, de lehet, hogy én akkor még 88-ban, akkor még ráadásul 48, akkor Briggs volt, aki vitte. Szerintem ők, az angolok nyertek. Az alsó két csoportot abban az időben nagyon vitték.
De akkor nem hagyott olyan mély nyomot benned.
Nem, meg hát, na, igazából én ugye az én bennem, ugye az első hivatalos az mindig 92 volt, úgyhogy mondjuk én gyerekkorom óta arra 92-es olimpiára gondoltam.
1988-ban volt az első Európa-bajnoki ezüstérem, aztán 2 évvel később Frankfurtban megint.
Hát ez egy súlycsoportváltás volt, kimaradt meg egy év. Az arra szívesebb, tehát az kevésbé volt fájós, habár az egy bírói döntés volt, és ott Laci nyerte a másik, nyerte egy aranyat bíróival, és akkor mindenki mondta, hogy hát azért ez biztos már nem lesz meg így bíróival, mert ugye kettőt nem lehet egy Magyarországnak bíróival nyerni, de nem volt az olyan igazságtalan. Akkor ott persze az embernek, de hát az... Azért ott abban benne volt az, hogy vagy 3 karfeszítésből is ki kellett másszak, tehát hogy ott azért ki volt szedve a kezem, nem volt az olyan indokolatlan, mint azért, hogy néha úgy lejött a sajtóból utólag, vagy akkor abban a pillanatban az ember úgy gondolt rá. Az egy nekem ott van egy szép emlékem, mert ott a francia Buffinnal mentem a döntőbe jutásért, aki edzőtáborokban általában jó, hogy sokat fogyott vagy 10 kilót, de edzőtáborokban általában repülypávát játszottam vele, tehát hogy az ott, az egy nagy, nekem az egy nagy győzelem volt, hogy őt a döntőbe jutásért meg tudtam verni. Úgyhogy az...
Egy évvel később megint egy nagy dolog történt a magyar judóban, megszületett az első női Európa-bajnoki címünk, de egy másik, hogy mondjam, kislány
szeretném. Igen,
szeretném.
Igen, mi voltunk a kis... Sőt, a Zsuzsi egy évvel fiatalabb vagy kettővel, mint ő is nagyon-nagyon...
Te versenyezhettél Prágában?
Nem, én Prágában sántikáltam. Béres Gyuri elintézte, kicsit megnézegette a térdemet, úgyhogy én ott sérült voltam abban az évben, és az eléggé hosszasra is sikerült sajnos akkor, úgyhogy csak a lelátóról drukkoltunk.
Nagy
kimehettem a csapattal.
Nagy Zsuzsa Európa bajnok lett,
igen.
Hogy élted át?
Ott nem volt ilyen kérdés, hogy, tehát, hogy így utólag jól hangzik, hogy az első, és a nem tudom, amikor ott van benne, az ember örül az eredményeknek, normális, mert mi nagyon drukkoltunk egymással, bár persze minden csapatban vannak viszályok, stb., de az ott teljesen, ott máshogy gondolkozik az ember, ott a magyar csapat sikerének örül. Tehát ilyen szempontból ezt egyáltalán nem éltem meg, úgyhogy...
Gondolom, de benned nem volt valamilyen, hogy ez veled is megtörténhetett volna.
Én nagyon olimpiacentrikus voltam akkor, tehát hogy azok az EB-k azok voltak valahogy, persze, aztán utána az olimpia az megint egy másik történet, de hogy ott nem, tehát hogy ez nem, ember általában magával foglalkozik. Az, hogy én lehettem volna az első, vagy végül nem lettem, az nem.
Mondtad, hogy olimpia, mondtad, hogy 91-ben sérülésed volt, ez rendbe jött addig, hogyan készültél fel Barcelonára?
Hát nehezen, mert ott igazából ugye direkt évelején műtött meg Gyuri, hogy akkor már akár az EB-re is, de hogy második fél évtől tudjak készülni rendesen ehhez képest, vagy 8 hónapig újra kellett rehabilitálásnál voltak gondok, nem nyúlott ki a lábam, nagyon sokat kilódtam vele, az egy ilyen fájdalomtól én nem szoktam, de az ilyen könnyes gyógytornák emlékei jönnek vissza nagyon sokat. Végül tényleg a Honvéd akkor a Margit szigeten, talán Termálban, ami Helia D. Termál Hotel, nem is tudom mi volt akkor, ott kifizették tényleg a luxusabb kezelés, nagyon el voltam kényeztetve, és napi 10 órába kínoztak, mire valahogy helyre pattant. Úgyhogy azért az kemény volt, hogy az kimaradt az a 8-10 hónap.
Milyen állapotban utaztál? Mit vártál magadtól?
Tudtam, hogy nem vagyok, tehát hogy persze készültünk. Én például nekem nagyon nehéz volt, most már mondhatom, Isten nyugtassa, Maravec Feri bácsit, ugye én hozzá nagyon kötöttem, nekem olyan volt, mint hogyha a nagyapám lett volna, és ő az, aki tudott velem bánni, mármint ugye, na, valami, a lányok azért csak hisztisebbek, mint a fiúk, és én sem mondhatom el magamról, hogy nem voltak ilyen nehéz pillanatok, amikor, és ő tudta, hogy mikor kell erőteljesebben szólni, vagy kedvesebben, tehát ő nekem nagyon hiányzott, és ugye átment a válogatotthoz abba az évbe. És akkor a mindennapi munkából kimaradt. Tehát nekem az egy nagy, biztos, hogy pszichésen egy utólag az egy jó kiesés volt, mert tényleg futni ő futott velem. Én sose utólag visszagondolok, akkor sem volt már mai gyerek. Én meg azért elméletileg erőm teljében lévő, jó, nem túl magas, nagy darab leányka, de hát mégis. És ő futott, tehát ő volt a húzó embere, mert a fiúk azért csak elmentek, jobban ottan, jobban bírták, és tehát ez nekem nagyon-nagyon hiányzott. Mondjuk jó volt, hogy kint volt az olimpián, de mondjuk akkor azért úgy csinálták, hogy a klubedzők ki tudnak menni. Nem tudom így utólag, persze, hogy reális elvárásai, persze az ember szeretne meccseket nyerni, és azt vannak ugye az álombeli elvárások, amikor mindenki nyerni szeretne, mert az olimpiára azért megy az ember, hogy nyerjen, de hát ez így nem mondja ki az ember, mert a realitás azért nem ott volt.
A judó versenyeken hányadik napon volt a súlycsoportod?
Utolsó előtti napon.
Akkor azért már elég.
Akkor már szétnyertük magunkat, tehát hogy akkor már minden is megvolt. Tehát.
És milyen volt ezt átélni?
Azt, hogy szétnyertük magunkat, az nagyon jó. Tehát az abnak a csapatnak a részese lenni, meg ugye hát én azokkal az emberekkel mozogtam, dolgoztam együtt, tehát az nagyon-nagyon jó volt. Nekem van egy ilyen keserű pirulám, főleg a női vonalon, mert ott elég érdekesen, hogy fogalmazzak finoman, érdekes volt a bíráskodás. Főleg nálunk, ugye nálunk ott volt rendül, aki évek óta minden versenyt, tehát soha meg nem verte senki. Az, hogy tuti biztos volt, ha valami csoda nem történik, akkor ő nyeri az olimpiát. Volt egy spanyol lány, ugye Barcelonában, akivel úgy nemzetközi edzőtáborokba körülbelül akkor ment az ember, amikor pihenni szeretett volna egyet, és úgy megmutassa az edzőjének, még azért jó nagyokat tudok dobni. És ehhez képest ez a lány nyerte meg a súlycsoportomat végig intésekkel. Egy akciót nem hajtott végre, úgy nyert olimpiát, azt hiszem ezt nem nagyon kell kommentálni, úgyhogy az elég érdekes volt ilyen szempontból. Úgyhogy nekem, tehát én amikor kikaptam, azt nagyon igazságtalannak éreztem, akkor viszont teljesen kiakadtam, amikor rendült megverették ezzel a spanyolat, de az olyan szinten, hogy úgy fogtak meg, hogy ne menjek ott fel a szőnyegre. Tehát kész, akkor emlékszem mai napig, hogy elvágták a cérnát, az nagyon, tehát hogy ilyen szempontból, mint olimpiai eszme, Nekem van egy ilyen nagyon-nagyon kemény belémrúgás, és utána azért sok minden változott. Pont Barcelona után hoztak rengeteg bíráskodással, nem csak judóban, más sportokban is, mert ott azért, amikor mentünk ki a repülőn, más sportolóktól is hallottam, hogy ki melyik bíró, melyik sportágban, mik a... Tehát, hogy utána azért történt változás szerintem nagyon sok helyen. És a judóban meg keményen, én így emlékszem vissza, de akik benne vannak jobban a folyamatban, mint én, azok talán jobban emlékeznek.
Azt hogyan viselted, hogy végül is ezt a csapatot itthon ünnepelték?
Az igazság, hogy nem jöttünk, ugye mi nem együtt jöttünk haza, mert ugye akik érmesek voltak, azok kimaradtak, akik kiestek, azokat verseny másnapján ugye hazapaterolták, tehát nem, én ezt nagyon sajnáltam, hogy nem együtt jöttünk haza. Az, hogy ünnepeltet, annál jobb nincsen, tehát én tényleg nem, és azt hiszem, hogy nem ilyen megvénült fejjel mondom ezt így utólag, hanem azért azok az emberek nyertek, akik évek óta együtt izzadt az ember, és dolgozott. Tehát, hogy ilyen szinten én nem hiszem, hogy ez a része biztos nem volt rossz számomra. Az ember a saját dolgaival kell szembenézzen, meg a saját teljesítményével.
Van egy ilyen versenyzői adatlapod már az internet világából, ahol az utolsó mérkőzés, ami föl van jegyezve, az ez a barcelonai összecsapás a francia lánnyal. Volt még utána judó az életedben?
Nem. Én az igazság, hogy én 14 évesen, amikor bekerültem a válogatottba, én akkor azt mondtam, hogy Barcelonáig csinálom. Eléggé így visszagondolva, én nekem az én lányom ilyen kis önfejű lenne, lehet, hogy nehezebben nevelném. Tényleg én akkor nagyon elhatároztam, hogy abba hagyom. Tehát, hogy én addig csinálom, és utána akartam egyetemre menni, és a többi. És én ezt be is, tehát soha vissza nem léptem. Tehát nagyon sokáig még ruha se volt rajtam. Talán 94-95 körül akkor lehívtak a válogatottba segíteni. Készültek a lányok is, hogy legyen partner, mert kevés volt a kisebb súlyoknak a partner. Na, oda lementem nagyon szívesen segíteni, és nagyon élveztem. Ott még kielvezkedt az ember. Olyan jó érzés egyébként, amikor tényleg én 3 évig egyetemista életet éltem akkor már. Mondjuk azt nem illik ilyet, de cigarettával és minden egyéb mással, és akkor lemész a válogatott edzőtáborba. Jó, minden második meccsre bírtam beállni, mert nem bírtam volna szusza, de még nem éreztem, hogy szégyenben maradtam volna. Sőt, nagyon jó, hát most akik készültek, nem tudom mennyire volt jó érzés, de hát ilyenkor önző az ember egy kicsit, mert hát nem is az volt a cél, hogy én ott dologassam őket, hanem hogy olyanokkal is tudjanak küzdeni, akiket nem szoktak meg, mert ugye az én egy új ember voltam, annak a társaságnak nagyon kicserélődött akkor a válogatottban mindenki.
Igyekeztem felkészülni a beszélgetésre, és néhány újságcikkel is találkoztam. Az egyik az 1992 őszén készülhetett, talán az volt a címe, hogy elhervadt a hóvirág, vagy...
Ez Roth Ferinek az ajándéka.
Ami arról szólt, ugye, hogy súlyos térdsérülések miatt hagyod abba a dzsúdós pályafutásod, de ezek szerint akkor nem csak ez volt a háttérben.
Hát most szerintem azóta már eltelt 25 évnél több, úgyhogy talán már a Honvéd nem fog beperelni, de igazából ugye az volt, hogy akkor alá kellett, én 93-ig volt szerződésem, és én akkor ilyen indokkal hagytam abba, mert egyébként is tényleg gond volt a térdemmel, de és edzősködtem is, tehát az volt akkor az öreggel az egyesség, hogy akkor benn maradok edzőnek, tehát én amíg a felvételire készültem, edzősködtem, de az csak egy ilyen megfogható indok volt, hogy voltak egészségügyi problémáim. Biztos, hogy az is belejátszott. Akkor úgy gondoltam volna, ha nyertem volna, ha teljesen, mindenképpen abba hagytam volna. Ez persze így utólag nézve, hogy most nézem, hogy érnek be a versenyzők, és majdnem a lányok is 25 fölött kezdenek beéregetni, meg ugye nagyon kitolódott. Lehet, hogy nem kellett volna, de nem maradt bennem egy ilyen űr, hogy miért nem folytattam.
Biztos hallottad, hogy az év sportolója lett most Karakasédi 30 évesen.
Igen, azért pont az is jutott eszembe, hogy ott azért mindenki most már nagyon, úgyhogy neki szívből gratulálok, mert szerintem nem nagyon volt még dzsúdós női évsportolója. Nem emlékszem, hogy közelébe ért volna női dzsúdós egy ilyennek, úgyhogy ez egy különleges teljesítmény.
Visszakanyarodva ehhez a hóvirágos cikkhez, a lábad akkor már rendben van?
Igen, tehát hogy én még, tehát igazából nagyon sokáig gyulladt nekem az a térdem, tehát én szerintem olyan 98 körül volt az, amikor már egy-egy túra alkalmával, vagy nagyobb megterhelés alapján után nem gyulladt. Aztán utána elintéződött a másik térdem, de az meg ilyen hegyvidéki verekedés kapcsán, bohockodás inkább, mint verekedés. Tehát most rendben van, nincs vele gondom.
Ezekből az újságcikkekből azt is láttam, hogy ugye te is említetted, hogy Pécsen kezdted a judót, és utána sportoltál debreceni színekben, talán ott is éltél Debrecenben,
Igen.
utána Honvédnál, ugye a fővárosban, hogy azért mégiscsak egy középiskolás lány életében ez a vándorlás, hogy volt, amikor otthon érezted magad valahol?
Hát én, amire nagyon-nagyon szívesen emlékszem így ebbe a vándorlásba, én a Honvédban nagyon-nagyon otthon éreztem magam. Tehát, hogy első lány voltam, tényleg amikor oda költöztem, akkor a Honvédban akkor még voltak ezek a sportosztagos katonák, az utolsó adag ment ki, 89 végén, őszén mentem a Honvédhoz, és akkor az ő szobájukat kaptam, ami benn volt ott a terembe. Tehát ott volt fönn a katonáknak egy szoba, ugye csak ritkán jártak be a laktanyába, és akkor én azt még tudom, a saját kezemmel szedtem le az ilyen, abban az időben divatos ilyen lányos fotókat, és nem tudom, és akkor ott festettünk a fiúkkal. Úgyhogy ott én voltam a gyermek a nagyok között. Én nagyon-nagyon jól fogadtak, én nagyon-nagyon szívesen voltam ott, pedig na, tiszta fiús környezet volt. És ahol én nagyon otthon éreztem magam, az meg a Dózsa volt még, tehát amikor még pécsi színekbe versenyeztem, akkor én minden második héten egy hetet fent töltöttem a Dózsában Andrássy Laca bácsival, és ott Horváth Pista bácsinak az irodájába aludtam, úgyhogy én végig aludtam a különböző judó szakosztályoknak az irodáit, meg helységeit, úgyhogy ez egy érdekes időszak volt.
Ha te voltál az egyetlen lány a Honvédban, akkor kivel edzettél?
Hát el se tudom mondani, Patek Karcsival, aki akkor már abba hagyta, és akkor már 35 fölött volt szerintem, amikor én ott a 10-es éveimet, akkor nekem olyan öreg embernek tűnt, így visszagondolva, pedig én most már jóval túl vagyok rajta, és hihetetlen, hogy ő mit segített nekem. Tehát ugye, amikor nekem alig kellett esni, csak ő esett, hihetetlen, amikor szét volt, elment a technikám, akkor ő azt tudott segíteni, mindig helyrehozta, mindig tartotta benne, úgyhogy én szerintem a második EB ezüstömet azt nélküle, persze edzők, és mindenki ott a Honvédban, de azt a kislányt azt hiszem, hogy ő tartotta ott akkor életben.
Már sajnos nem kaphatja meg ezt a
Igen.
kedvességet. Tavaly novemberben elveszítettük, igen. Igen, és
Jaj.
hát ugye itt a koronavírus miatt csak ilyen családi körben lehetett tőle búcsúzni.
Tényleg, jó, ez most nekem így, amikor igen, volt, ugye én nagyon elszakadtam, és én Moravec Feri bácsival sem nagyon találkoztam. Pont amikor a fiamat egyszer vittem Bajára edzőtáborba, és akkor ott fölhívtuk, és az nekem úgy nagyon-nagyon jó volt, mert utána nem sokkal mentő is, úgyhogy már a mi edzőink, meg akik a mi mentoraink, azok most már úgy mendegélnek, és nem jó érzés.
Na hát sajnálom, hogy...
Jű! Na, most így nagyon szorítom a szemeimet, hogy ne sírjam el magam, de majd, ha elbúcsúzunk, akkor azért.
Arra gondoltál-e, hogy ez a korszak, amikor itt fiatalon berobbantál a nemzetközi judósportba, ebben a korszakban, ugye a rendszerváltás körüli években voltunk, a sport finanszírozása, lehet így fogalmazni, akkor szinte ismeretlen volt, ugye ezek a korábbi szocialista vállalati, meg mindenféle támogatások, ezek megszűntek, még újak nem alakultak ki, hogy ez nem biztos, hogy megkönnyítette a dolgotokat.
Éreztünk ebből, de azért még az nagyon, még ott volt egy kifutása annak. Ugye akkor kezdett el az lenni a Honvédban is, hogy nem volt pénz. Mit tudom, este diszkót tartottak a judóteremben, mindennek ki volt adva, tehát hogy próbáltak gazdálkodni az egyesületek. Szerintem visszagondolva, ma sem motivál, vagy ez a fő mozgatórugom szerint, hogy amikor így valaki így a sportba egy kicsit így bele van szemellenzősen, akkor nem feltétlenül azt nézi, hogy most akkor milyen a finanszírozás. Középiskolás nem érdekli, hát ott még eltartják a szülőt, mindig lesz mit tenni, na legyen éppen egy normális dzsúdóruha, a többit megoldjuk valahogy, mert azért mi elég mostoha körülmények között készültünk. Ugye Pécsen is ott egyedül terem nélkül rengeteget, tehát hogy nem tudom én futni, még amikor Pécsen laktam, jártam fel, hajnalba keltem iskola előtt, és mentem föl a legközelebbi 10 emeletes panelba, és ott lépcsőztem, vagy ott, tehát hogy nem nagyon voltak, tehát hogy ma már szerintem elképzelhetetlen, hogy apám csinált ilyen mindenféle erőeszközöket a pincébe, ahol a szenet tartottuk. Tehát, hogy nem az a világ volt akkor, amikor még az ember ilyenekbe gondolkozik, hogy most akkor a sportfinanszírozás. Ma már biztos, hogy egy vele akkor, tehát egy középiskolás már elkezd ezen gondolkozni. Azért ott a szocializmusból kinőve nekünk nem, mások voltak szerintem az igényeink.
Ugye elhatároztad ezt a Barcelonát, és hazatértél akkor. Már kész terveid voltak, hogy mi lesz, hogyan fogod folytatni a civil életet?
Igen, tehát, hogy én biológus akartam lenni egyértelműen, elsősorban labor, tehát ilyen biokémia és hasonló érdeklődési területeim voltak, azt nagyon-nagyon szerettem. Úgyhogy igazából én egy évig készültem a felvételire, napközben és délután pedig edzést tartottam gyerekeknek, kisebbeknek, nagyobbaknak. És ez így teljesen kitöltött akkor. Tehát ugye én azért 4 évig nem nagyon jártam iskolába, magántanuló voltam, már 9. osztálytól, amikor októberre összeszedtem az egy évi hiányzást, ugyan igazolt volt, de ugye nem lehetett csak egy maximális napot hiányozni igazoltan is, és akkor én átmentem magántanulónak. Tehát a kémia tanárom, tudom, akkor azt mondta, hogy esélyem nincsen bejutni, ugye biológiából és kémiából volt akkor még, hát most ilyen emelt szintű érettségének megfelelő felvételi, és azért végiggyűrtem az évet, és én arra nagyon büszke vagyok, hogy kémiából és biológiából is olyat írtam, hogy bejutottam, és én nagyon-nagyon szeretem, hogy így csinálom.
Miért éppen ez a terület érdekel?
Hát egész egyszerűen, ami egy középiskolásnak azt élveztem, hogy a biokémia logikus. Aztán nem lett belőlem persze biokémikus, de majdnem, tehát endokrinológiával kezdtem foglalkozni először, és aztán ugye, utána jött az, hogy elköltöztünk az egyetem után, és akkor itt már nem volt lehetősége Marosvásárhelyen ezt folytatni, úgyhogy teljesen más irányokat vett a szakmai életem, de hát ugyanott dolgozom most már 20-valahány éve, úgyhogy.
Általában Erdélyből szoktak Magyarországra költözni az emberek, nem innen Erdélybe ez. Hogyan alakult?
Hát igazából a volt férjem akkor azt mondta, hogy ő mindenképp, amikor megismerkedtünk, hogy ő mindenképpen jön, úgyhogy ez volt körülbelül, hogy a következő randit úgy folytassuk, hogy oda megyünk, de én nagyon-nagyon szeretem itt, tehát teljesen megtaláltam szakmailag is emberek között is baráti kapcsolatokban, és a mindenféle, nem tudom azt mondani, hogy rossz döntés volt. Én akkor ugye eléggé elszakadtam, ugye, és próbáltam is kicsit ilyen tudatosan szakítani magam a judótól, hogy valami másba kezdjen az ember. Ez nem biztos, hogy egy utólag jó döntés volt. Azért egy pár éve van az, hogy visszakanyarodtam, ez van egy érdekes történet. Tényleg a judó az olyan volt, le lett zárva, félre is lett dobozolva, és most már 20 éves a fiam, de amikor első osztályos volt, akkor volt egy ilyen kicsi visszatérő, jön egyszer csak haza, és hogy édesanyja, képzeld el, Lehel, aki egy nagyon jó barátja volt, egy olyan vagán sportra jár. Én is akarok mondani. De mi az? Jaj, várjál, judózik. Te biztos nem tudod, hogy az micsoda. De én elmondom neked. Ez egy ilyen édes volt, hogy a gyermekem ott volt első osztályos, és nem is tudta, hogy az anyja judózott, tehát ilyen szinten. És végül is elment judózni itt Vásárhelyen, és ami a számomra legmegdöbbentőbb volt, azt mondtam, hogy ilyen nem létezik. Ugye én jobbkezes vagyok, de örök életemben balra dzsúdóztam. És a fiam is jobbkezes, és amikor megláttam, hogy balra dzsúdózik, azt hittem, hogy ott fogok padlót, hogy milyen érdekes, hogy mind a ketten automatikusan a balos irányba váltottunk. Úgyhogy vele még akkor utána ott mozogtam, mert akkor ott segítettem, mentünk Bajára edzőtáborba, vagy Szántó Szilárdékhoz. Tehát azért ott akkor kicsit úgy mozogtam a csapat körül, meg néha lementem segíteni, de nem akartam már soha belefolyni. Ilyen ide sztória, annyit nevettem rajta, hogy én tényleg annyira más életet éltem itt, és meg nem vagy, és persze, hogy szóba lehet hozni egyébként mindig, hogy én ki voltam valaha, de ez nem az én stílusom. És tudom, hogy itt van egy nagyon elit középiskola, ahol tanítottam Vásárhelyen, és a közvetlen biológus kollégáim ünnepeltük a születésnapomat, és akkor még nem volt annyira menő ez a magyar kultúra napja, én akkor születtem, január 22-én, és akkor ott mondogatták be a születésnapukat a rádióba, és akkor a kolléganő Mester Lámír, ez a Katalin, az a Katalin, és néztem, hogy mi van, és mondom, mit akarsz? És akkor azt mondja, hát bemondtak valakit, aki Katalin, 72. január 22-én született Pécs. Annyira egyben volt, csak ugye még a Kelemen nevet használtam akkor, ugye ők nem is tudták a lánynevemet, és hogy azt mondja, kezdett gyanús lenni, hogy azért annyi, hogy akkor ez te vagy. Úgyhogy jót nevettünk rajta. Úgyhogy ezek ilyen jó emlékek. Ugyanúgy a diákjaim sem tudták, és akkor volt ilyen gólyabál, vagy nem is szalagavató volt, ahol mindig valami téma volt, és akkor az olimpia volt a téma. Valamit ott besegítettek a biológus kollégáim a diákoknak, sok ilyen olimpikonok, na, engem találtak Vásárhelyen egyedül olimpikonként, és sose felejtem, ott ültünk egy ilyen nagyon-nagyon szép kultúrpalotánk van itt Vásárhelyen, és ott ültünk felül a páholyba, és akkor nézegették a kollégáim a fiatalkori képeket, hogy akkor most itt mi van, meg ki keres itt, mi van. Ezek aranyos történetek, úgyhogy tényleg ilyen szinten kimaradt a judó, de szívesen emlékszem rá vissza. Úgyhogy.
Mivel foglalkozom mostanában?
Én most elsősorban természetvédelemmel foglalkozom. Egy természetvédelmi egyesületnél, a Milvus csoportnál dolgozok már igazából 94 óta ilyen önkéntesként, és akkor 2000 óta pedig kollégaként különböző akár klíma, akár madárvédelem. Tehát most már lassan ennyi év után rengeteg projektmenedzsmenttel, egy egyesületnél mindenhez kell érteni, ugye a könyveléstől elkezdve, de elsősorban most menedzseri dolgokat csinálok, meg van egy pár ember. De ez egy nagyon régi csapat, ez egy ilyen, igazából egy ilyen gimnazista társaságból kinőtt egyesület, és ma már európai szinten is elismertek vagyunk, de Romániában biztos, hogy a meghatározó természetvédelmi egyesületek közé tartozunk. Igazából magyar egyesületként, mert azért nagy részt magyarok vagyunk, úgyhogy elég nehéz magyar egyesületként érvényesülni itt, azt nem kell gondolom magyarázni, de egy nagyon-nagyon jó társaság vesz körül.
Láttam a Facebook oldaladon, hogy sokat vagy gyerekek között. Végülis miket csinál egy ilyen szervezet, egy ilyen egyesület?
Igen, ez a... Éppen valamikor mondta, hogy ránéz, ugyanúgy, mint egy ránézett a Facebookra, nevettem, mondom, mindig csak a gyerek tevékenységekről tesznek. Én nem nagyon posztolok saját tartalmakat a Facebookon, csak amikor gyerek tevékenység van, akkor mindig rengeteg képkészülés, akkor azok kerülnek, úgyhogy nem feltétlenül arányos a tevékenység. Foglalkoztam egyébként ilyen nevelési munkákkal is, természetvédelmi neveléssel, de elsősorban ökoszisztémak szolgáltatás, kutatás volt az utóbbi időben, külön agrárkörnyezetvédelemmel, tehát gazdákkal is dolgozom együtt. Vannak ilyen élőhelyvédelmi, vagy menedzsment terveket kell készítsünk természetvédelmi területekre, tehát elsősorban ilyesmivel foglalkozom, de gyerekekkel is, mert azt nem úgy szeretem. Mert én az igazság volt egy pár év, amikor elmentem, vagy 7 évet tanítottam úgy félállásba, középiskolába, meg általános iskolába. Egész egyszerűen azért, mert hogy ne csak a milvuszosokat ismerjem, amikor ide költöztünk, hogy legyen egy kicsi saját világom is, nem család, munkahely, ne mosódjon minden össze, úgyhogy volt egy ilyen tanítós dolgom, úgyhogy én ezt is nagyon, az egy nekem nagyon nagy lecke volt az életben, amikor tanítottam, és mai napig egyébként foglalkozom így másodállásba diákokkal, felkészítéssel, ilyesmivel.
És amit csinálsz, az munka számodra, vagy hivatás?
Hát nagyon hivatás. Igazából tényleg ezt tölti ki az életemet, úgyhogy úgy, ahogy a judót is, ezt is egy kicsit ilyen módon, de na, azért olyan szempontból, nagyon sokszor kérdezték, hogy nem gondolkozom, mert én azért a TF-et is elvégeztem Hajdanán, hogy nem gondolkozom edzősködésre, és én mindig azt mondtam, hogy egy nőnek, edző, meg család, amikor minden hétvégén versenyre kell menni, az úgy nem működik, pedig itt azért, amikor a fiam elkezdett judózni, akkor így voltak kísértések, hogy azért ezt én tudnám csinálni, de azt, hogy vissza kellett akkor fogjam magam, hogy nem, ezt én megfogadtam, hogy a család az fontos, és azért, ha nem is minden hétvége, de bizonyos hétvégék legalább legyenek szabadok.
Nehol azt olvassuk, halljuk, látjuk, hogy nagy bajban van a Föld, hogy nem úgy élünk, ahogy kellene. A feladatok akkor nyilván bőven vannak. Nem kilátástalan ez a munka, amit
De
végeztetek.
ez a világ legkilátástalanabb munkája. De azért vannak kicsi eredmények. Most már én már tényleg úgy vagyok, nem akarok most egy ilyen világvégés, de hogy tényleg nagyon rosszul állunk. Tehát ez amikor annyit tudsz mondani, hogy te megtetted a magadét, és mindent megmozgattál, mert azért rengeteg lobby tevékenységünk van, próbálunk a politikára is hatni, törvényjavaslatokat teszünk le, tehát nem csak itt a kiabálunk, hogy sőt, nem vagyunk egy ilyen nagy hangadó szervezet, mert azért nagyon sokan vannak ilyen típusú szervezetek, akik többet beszélnek, mint csinálnak, tehát nálunk azért szerintem ez fordítva van. Igen, kilátástalan, de ezt mindenki lát. De én még mindig bízom itt az utolsó pillanatban. Például ennek a vírusnak nagyon örültem most ilyen idézőjelben, hogy hát, ha kapunk egy jó kis tehát hogy máshogy fog újraépülni a gazdaság, és én ebben bízom azért. Uniós szinten most a Green Deal ezt próbálja, nem akarok nagyon belemenni a saját mostani szakmámba ilyen, de hogy azért próbálkoznak, tehát hogy még mindig van egy utolsó remény. Úgyhogy ilyen szempontból nem kilátástalan. Lehet, hogy majd elmondhatjuk, hogy mi van. Azért a pici homokszemér, amit én csináltam ebbe a témába, lett jobb a világ, és biztos, hogy mindegyik munkája, aki ezzel foglalkozik, valamilyen szinten hozzájárul. Ez olyan, mint egy csapatnál most a nevelőedző, az mit mond, a kilátástalan a munkája, mert a bajnok, az olimpiai bajnok az már nem az ő kezében lesz, amikor nyert, ő is csinálja a dolgát, és szerintem nem hiszem, hogy erre gondolna.
Igen, én szerintem nem jól fogalmaztam, de nem bántani akartam ezzel.
Jaj, ne, mert egyáltalán nem is vettem úgy, csak
Inkább
tényleg
csak
így.
amit érez az ember, hogy nem igazán élünk úgy, hogy ezzel jót tegyünk.
Igen, csak én védeni szoktam az embereket ilyen szempontból. Most már lehet mondani, hogy te meg te, de igazából nem olyan a gazdasági környezet. Tehát, hogy én azt mondom, hogy majdnem a legtöbbet akkor tehetünk, hogy olyan politikusokat választunk, akik erre figyelnek. Mert egész egyszerűen a rendszereket kéne újraépíteni. Most én persze, hogy én próbálok nagyon tudatosan élni, de az, hogy egy-egy ember most nem megy autóval, vesz egy napelemet, szelektíven gyűjt, mit tudom, minden, amit ugye itt tele van vele a padlás, szerintem már az ilyen, én csak ilyen házi praktikáknak szoktam hívni, ezek cseppek a tengerbe. Amíg a gazdasági rendszereink nem épülnek úgy, hogy ez nekem megérje, addig mindig többségben lesz az a réteg, akinek nem éri meg. Mert én például, mi nagyon sokat küzdünk gazdákkal, és én saját kollégáimmal is szoktam vitatkozni, most én hiába mondom, hogy amikor neki a mindennapi betevőjére van szükség, akkor nagyon nehéz tudatosnak lenni. Tehát valahogy úgy kéne kialakítani, hogy a rendszereket, és van rá nagyon sok, tehát már nálam sokkal okosabbak, fantasztikus dolgokat kitaláltak, csak hát még nem éri meg a politikának ezeket bevezetni. Ülünk és bizakodunk, hogy valahogy egyszer majd ilyen vírusok a politikusokat, és egyébként Európában ez elég jól sikerült. Azért egy nagyon nagy, Európa Unió szinten egy nagyon nagy zöld fordulat ígérkezik. Aztán, hogy ebből a kormányok mit hajtanak végre, az egy másik kérdés, mert Romániában is az első változat az egy olyan lett, hogy sírva nevettünk rajta, hogy próbálják életbe léptetni, tehát azért mi ezeket le is jelezgettük, hogy ez így, ez nem arról szól, mint ami a szándék volt, de én bízom benne, hogy lesz egy jó jövőnk is. És nem valahol az északi sark közelében fogják rendezni a következő nyári olimpiát.
Ebben a sorozatban mindenkitől megkérdezem, hogy neki mit adott az életéhez a judó, neked mit adott?
Jó, nekem nagyon sok minden. Szerintem ezért a mostani kollégáim biztos haragszanak rám. Tehát amit én nagyon-nagyon, egyrészt ugye volt egy jó indulás, most egy kicsit negatívval kezdem, nagyon megtanultam, hogy sikeresnek lenni az nem, tehát hogy én mikor abba hagytam, én már nem akartam többet sikeres lenni, tehát hogy az nem minden az életben. Ez egy ilyen kicsit ilyen keserédes tanulság. Amit viszont, ami hihetetlenül kihatással van a mindennapjaimra, az, hogy lefordítva a sport neve, hogy azt az edzésmunkát nem lehet holnap megcsinálni, hogy majd duplán dolgozom. Ha azt akkor nem csinálta meg az ember, holnap az már semmit nem ér, és egy kicsit ilyen vagyok a munkába is, hogy úgy eléggé próbálom akkor megcsinálni, amikor nem tologatom a dolgokat, mert hogy következő nap már akkor egy újabb lendület más következik, nem terhelem. Tehát ilyen szempontból, hogy az időmet beosztani. Tehát néha megkérdezik tőlem, hogy most neked hogy fér bele, és minden belefér. Tehát én nagyon sokat rendeztem egyedül a gyermekeimet, és utólag még én is számolom, hogy hogy tudtam még a két-három másik dolgot is megcsinálni mellette, több projektet. Tehát ez mindenképpen, hogy nincs olyan, hogy lehetetlen. Tehát, hogy bukik egyet, s megy tovább, s megy tovább. Tehát, hogy ezeket az ilyen mindennapi életvitelemben szerintem ennélkül, és ezt néha nézem, hogy nem értik, hogy nem dolgozhatsz holnap ugyanannyi, dupla annyit, és ha ma nem csinál semmit, mert az nem ugyanaz lesz. Tehát ezt nagyon nem érti az, aki nem sportol. Tehát ez, úgyhogy ilyen szempontból nekem így szerintem a jellememhez biztos, hogy nagyon sokat hozzátett a judó.
Ami összeköt. Ez volt a Judo Info podcastje. Tartsanak velünk legközelebb is.